A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Gyergyószent Miklóson bemutatták a Volt egyszer egy földosztás, aki a föld, azi az ország című kötetet. A könyv a Hargita megyei visszaszolgáltatás elmúlt 32 évét veszi górcső alá. Jövő héten rendezik meg a Magyar Földmérők 24. találkozóját, amely jó alkalom a bel- és külföldi szakemberek és intézmények közötti kapcsolatok kialakítására és fejlesztésére. Továbbá zajlik a telekkönyvezés Csíkszentgyörgyön, ezek mai témáink. Meghívottam dr. Rákosi Botont, földmérő mérnök vállalkozó, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást és köszöntöm a rádió hallgatóit.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Bemutatták a Volt egyszer egy földosztás, aki a föld, azért az ország című kötetet tegnap délután Gyergyószent Miklóson. Milyen volt a fogadtatása?
Hát azt talán azok mondhatnák el, akik részt vettek a könyvbemutatón. Meglepő módon elég sokan jelen voltak. Ez is igazolja, hogy még mindig azért van érdeklődés a földügyek rendezése irányában. Még akkor is, hogyha az én személyes meglátásom szerint ezek lassan a ködbe el fognak veszni. Ugye most már a másik, harmadik generációnál tartunk. Ezek a mai fiatalok, vagy kevésbé fiatalok már nem ragaszkodnak annyira az elődjeik földjéhez, mint ahogy 91-ben történt. A helyi földosztó bizottságok sem úgy végzik a munkájuk, ahogy kellene, úgyhogy az én meglátásom szerint, ismétlem, ez a föld visszaszolgáltatási folyamat úgy a ködbe fog vészni, és nem lesz befejezve legalábbis Hargita megyében.
Néhány évvel ezelőtt román nyelven írt egy hasonló könyvet, akkor nem akart magyar nyelvű könyvet írni, hogyan és miért született meg mégis a
magyar nyelvű. Hát az előző két könyvemet román nyelven írtam, mert azokat a román hatóságoknak szántam. Próbáltam felhívni a figyelmüket, hogy nem egészen jól működnek a dolgok a telekkönyvezés terén sem. Olyan szabályzatokat alkotnak, amelyeket vagy nem lehet gyakorlatba ültetni, vagy rengeteg visszaélésnek ad helyet. A második román nyelvű könyvem pedig, ami a telekkönyvezéssel kapcsolatos konkrét dokumentumok, a telekkönyvezési végzéseket elemez, arra hívta fel a figyelmet, hogy rengeteg visszaélés vagy hozzá nem értés van a rendszerbe, és reméltem, hogy talán felfigyelnek ezekre az esetekre, és próbálják a rendszert javítani, de úgy néz ki, hogy ha egyesek meg is értették az én üzenetemet, mindig jönnek új személyek, akikkel kell előről kezdeni a magyarázkodást, a törvényes előírásoknak az ismertetését. És a román nyelvű könyvek után már jött a jelzés, hogy de miért nem írok magyar nyelven is. Na most már ez a könyv magyar nyelven lett megírva, mert a Hargita megyei lakósághoz többségében magyar lakósághoz szól. Próbáltam leírni, hogy mi történt az elmúlt 32 év alatt a visszaszolgáltatás terén.
Mi történt? Hát itt most röviden, hogyha... Röviden. Hány földtörvény volt, vagy módosítás?
Hát módosítás már 40 fölött volt a 18-as legelső, ugye azt hívjuk földtörvény, 18-as törvény, már több mint 40-szer módosították, már nem emlékszünk jóformán arra sem, hogy indult. Kezdetekről néhány szót. Én 1987-ben végeztem Bukarestben a Geodézia Egyetemet, katasztrófához helyeztek ki, úgyhogy 1991-ben, amikor a földtörvény megjelent, ott dolgoztam a katasztrófahivatal, a hivatalnak volt a fő feladata, a kárpótlásnak, a visszaszolgáltatásnak a levezetése, az elvégzése, úgyhogy már kezdetektől kapcsolatban voltam a témával. Emlékszem, akkor ilyen hónapokról beszéltünk, néhány hónap alatt meg fog történni a visszaszolgáltatás. Aztán beláttuk, hogy nem így működik. Én akkor készítettem egy felmérést, mint osztályvezető is.
De az a törvény, az megengedte volna, hogy valóban befejeződjön most, ha nem is néhány hónap alatt, néhány év alatt?
A keret megvolt, tehát akkor sokkal engedékenyebbek voltak a hatóságok, bizottságok, sokkal könnyebben végre lehetett volna hajtani, mint ma, amikor ugye minden digitálisan kérnek, minden precízen, és pont ez a túlzott precizitás vezet oda, hogy nem lehet többek között haladni ma.
De nem pont ez a permisszivitás volt a baja ennek a törvénynek, hiszen szinte minden településen, minden faluban, minden községben hallunk olyan embereket, hogy hát bizony az ősei nem sok földterülettel rendelkeztek, aztán hirtelen lett neki néhány hektár, vagy néhány tíz hektár, és ez valakinek hiányzik, ami valaki.
De nem ez a probléma. Kerül. A könyvből is az derül ki, hogy megvoltak bízva bizottságok, ugye földosztó bizottságok, amelyek ezt a törvényt végre kellett hajtsák, de ezeknek a bizottságnak, vagyis a feladathoz semmi kötelezettség nem társult. Tehát ha végezték a dolgokat, jó, ha nem végezték, úgy is jó. Kezdetekben ugye mindenki, minden földoszó bizottsági tag próbálta saját ügyeit elintézni, az többnyire sikerült is, de mai napig is az történik, hogy a földoszó bizottság el kell végezni egy munkát, de nem kötelez, tehát senki nem kötelezi, hogy elvégezze. És ennek következtében normális most már 32 év után, amikor rengeteg kényes helyzet alakult ki, könnyebb, egyszerűbb, hogyha nem foglalkozunk a visszaszolgáltatással, mert így nem bolygatjuk fel a 32 év alatt viszonylag jól elhelyezkedett rendszert.
Bízik abban, hogy ezzel majd egy kicsit mozgosítani tudja a helyi illetékeseket, hogy csípkedjék magukat, bár itt nem túl optimistán nyilatkozott, de hát ön és mi is tulajdonképpen azért vagyunk, hogy ezt a folyamatot azért valahogy járassuk a végére.
Nem hiszem, hogy az én könyvem ebben valamit segítene. Én felhívtam a figyelmet az illetékeseknek, hogy ez a helyzet továbbra is fennáll az, hogy nem lehet kötelezni a helyi földosztó bizottságokat élén a polgármesterekkel, hogy komolyabban odaálljanak és hatékonyabban végezzék a munkájukat, úgyhogy az én könyvem egy csepp a tengerben maximum.
Igen, és hát úgy cinikusan kérdezhetném, hogy ki jön, hogy megmondja egy politikusnak, hogy hogy kéne ezt megcsinálni, akik ugye általában mindenhez is értenek.
Hát ők tudják, hogy kellene csinálni. Most már azt sem mondhatják, amit ezelőtt mondjuk 25 éve elmondtak, hogy nincs pénz a munkálatok elvégzésére, vagy nincs szakember, vagy a törvények nem engedik. Minden téren rengeteg előrelépés történt az elmúlt 25 évben. Pénzt most már az állami hatóságok gyakorlatilag korlátlan mennyiségben biztosítanak, beszélek a kataszthivatalokról, adnak pénzt parcellázás tervek elkészítésére, adnak pénzt telekönyvezésre. Érdekes módon vannak hivatalok, főpolgármester hivatalok, amelyeknek nem kell az ingyen pénz. Törvények rengeteget módosultak jó irányban. Most már csak mondok egy példát, a hibásan kitöltött birtoklevelek sem jelentenek akadályt a telekönyvezésre. Parcellázás tervek átvétele is sokkal egyszerűbb most. Szakember hiányról ugyancsak nem beszéltünk, minden megyében több száz jogosított földmérő szakember van, cégek vannak.
Önkormányzatoknál is vannak elméleti.
Tehát azt is írtam a könyvembe, addig, amíg a például a Hargita megyei földmérő cégek Gyurgyóba kell munkát keressenek, addig nem mondhatjuk azt, hogy nincs földmérő szakember vidékünkön.
Ma én meghívottam dr. Rákosi Botont, földmérő mérnök vállalkozó, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ru. Amennyiben kérdésük van ezeken az elérhetőségeken, feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szerkesztő úr! A mérnök úrtól szeretnék megkérdezni egy dolgot.
Tessé!
Megvettem volt egy 89-ben egy benvalót. Sok nem tudtam, hogy még a román állam nevén van a kert. az most lefiz a hivatalhoz udvarhelyre, és ki, nem tudják átírni, mert a román állam nevén van. Telek, nem tudják telekkönyvezni. Mit lehetne csinálni mérnök útvár?
Hát a belterületek rendezésére több törvény is megjelent. Igaz, hogy nem nagyon alkalmaztak. Az ön által leírt esetre a 231-es törvény passzol, illik 2018-ból. Ha már erről a törvényről beszélünk, amely a kollektivizált belterületekről szólt, ugye udvarhely kollektivizált zónatát alkalmazható. Hargita megyében készítettem egy felmérést, mindegy 10 000 kérést nyújtottak be a kollektivizált belterületek visszaszerzésére, és a 10 000 kérésből talán 10%-át oldották meg helyben, és a végeredmény néhány év alatt 157 birtoklevél. Tehát 10 000 kérésből született 157 birtoklevél. Ez megint azt igazolja, hogy nem kezelték megfelelő komolysággal ezt a törvényt. Most már gyakorlatilag nem foglalkozik senki, de ismétlem, a törvény alapján be kell nyújtani a kérést.
Tehát az még lehet, nincs határideje.
Lehet benyújt, nincs határideje, végtelenítették a törvényt, és meg lehet próbálni. Hanem falvakon az is jól működik, hogy egy egyszerű polgármesteri hivatal igazolással lehet a belterületet telekönyvelni. Tehát még birtoklevelet sem kiállítani, kiadja a polgármesteri hivatal azt az igazolást, hivatkozva a 42-es dekrétumra, és lehet telekönyvezni.
Tehát gyakorlatilag önnek azt mondták, hogy már nem lehetséges, vagy itt van még
nem. Azt mondták, utána kell járjanak, mert nem tudják még nem közni a
és
problémát.
És ez udvarhelyen, székelyudvarhelyen, vagy valamelyik?
Udvarhelyen. Bence földmérő mérnök.
Tehát valószínű azért nem tudta megoldani, mert még nincsen az a tulajdoni akta. Az a tulajdoni akta lehet vagy birtoklevél a 231-es törvény alapján, vagy egy polgármesteri hivatali igazolás, amelyel hasonlóképpen lehet telekönyvezni.
Ha így marad, valaki tud-e bele is szólni? Nem tudják elvenni, ugye?
El nem veszik, hanem a tulajdonos maximum egy normális országban a tulajdonos kérhetne bért azért a területért, csak valószínű, hogy a hatóságok még nem is tudják, hogy mi a saját vagyonuk, azért nem fordultak önhöz, hogy fizessen esetleg bért.
Az állam, a román állam nevén van, azt mondta.
De el nem veszik, ettől nem kell félni. Ugyanúgy használhatja továbbra is, csak esetleg annyi, hogy nem lesz telekönyvi tulajdonos.
Igen, és hát nem adót fizet, hanem bért.
Igen, ennyi a különbség.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, János vagyok.
Jó napot kívánok.
Szeretném megkérdezni a mérnök urat, hogy utólagos kisajátítás létezik-e? Mert az alkotmány szerint közhasznú célra lehet kisajátítani, de előzetesen kell megcsinálni, kártérítést kell fizetni, és azután.
Pontosan, mert így van.
A kérdés az, hogy ilyen esetben, mikor nincs kisajátítás, megvan az épület, utólagosan hogy lehet azt az illető épületet betelekelni az állam nevére? Ez a kérdésem.
Hát nem egészen értem, hogy vett el az állam, hogyha nem sajátítottak.
Az állam úgy vett el, hogy egyszerűen fogta magát és ráépítettek. Uh-huh. Ennyi volt.
Hát ez nem törvényes az egyértelmű, a kisajátítástól szól egy törvény, 255-ös 2010-ből, az alapján megvan a procedúra, ahogy említette is. Ez törvénytelen, hát itt a polgári részét ugye a bíróságon lehet rendezni, hogyha pedig büntetőjogi problémák is adódnak, akkor kell értesíteni a rendőrséget, ügyészséget.
255 per 2000, mennyit tetszett mondani? 10
a törvény, kisajátítás törvény, és annak van egy végrehajtási utasítása is, ami részletesen leírja, hogy történik az eljárás kisajátítása.
Tehát ilyen nem létezik, hogy utólagosan kisajátítom.
Nem, az egy elég bonyolult procedúra, úgyhogy kellett volna értesíteni az érintetteket, kifüggeszteni a listákat a polgármesteri hivatalon, hát egy eléggé bonyolult eljárás. És kell egy jogcím, egy jogi akta, ami alapján informálják a tulajdonost, hogy mai naptól fogva vagy a helyi hatóság tulajdonába kerül, vagy az állam tulajdonába.
Köszönöm szépen, viszont minden jót kívánok!
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Kovács János vagyok.
Jó napot kívánok.
Egy kérdésem lenne. Nálunk a faluban az önkormányzat által tulajdonolt legelő egy részében a református egyháznak van egy visszaszolgáltatott része, amit nem telekönyveznek, azzal az indokkal azt mondja a polgármester, hogy nem lehet jelenleg a falu legelőjét diminuálni, mert nem engedi meg a törvény. Állítólag volt valamikor egy olyan törvény, hogy ezt csak helyi referendumban lehetett volna megoldani, de most az sincs, és van egy ilyen padhelyzet. A legelőt licitre se tudták kitenni, mivel a legelő gyakorlatilag kisebb, mint papíron, ami van, és van egy ilyen helyzet. És van erre megoldás?
Az egyház úgy kapta vissza, hogy van birtoklevele?
Nincs birtoklevele.
Hanem mi igazolja, hogy visszakapta az egyház a területet?
Azt sajnos nem tudom, de az egyház használja már nagyon rég, és az egyház fizette az adókat is, meg mindent, kivéve az idéntől, amikor már ez nem volt lehetséges.
Hát a törvények szerint, ha az egyház visszakapta területet, kellene legyen legalább egy jóváhagyás, egy mellékletre feltéve ugye az egyház, hogy mennyi területet hagytak jóvá, vagy ha még azon túl menve lehetne birtokbejegyzési jegyzőkönyv, vagy akár birtoklevél, hogyha még a jóváhagyás sem létezik, azt jelenti, hogy nem adták vissza az egyháznak.
Értem.
Hát ezt meg kell nézni, hogy...
A polgármesteri hivatal azt kell megkérdezni, hogy volt-e letéve kérés, és hagyták-e jóvá az egyháznak a kérését.
Értem. De azt szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy tényleg van egy ilyen dolog, hogy a legelőket nem lehet kisebbé tenni.
A legelőknek speciális helyzetük volt, valóban volt egy ilyen előírás, népszavazás, viszont ha valakinek van egy tulajdonjoga, arról nem rendelkezhet más. Tehát ha az egyház visszakapta, az az egyházi, arról nem kell népszavazást tartani.
Igen, hát ez a szokásos, mindenki úgy értelmezi a törvényt, ahogy akarja, vagy ahogy tudja, nem?
Igen, és mindig igyekszik a helyi hatóság kifogást találni, hogy miért nem lehet megoldani a problémát. Éppen tegnap viccesen mondtam is, hogy a következő könyvem egy ilyen segédlet lesz a helyi hatóságnak, hogy amely ilyen kifogásokat fog tartalmazni, hogy mivel lehet elutasítani az ember, hogy még nincs törvény, még nincs jóvágyás utasítás, hogy a polgármester most éppen szerződésre áll Bukarestben, nem tud beszélni, stb. Egy ilyen segédlet lehet, jó lenne a hatóságoknak.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, tulajdonosa vagyok itt a város területén egy teleknek, amin van egy ház. 1970-es években volt vásárolva, és akkor a területet nem írták a tulajdonos nevére, maradt az állam tulajdona. Kértem annak idején, amikor a törvény beindult, hogy töröljék az állam tulajdonát, és írják át a nevemre, de elutasítottak. Meg szeretném kérdezni, hogy most van érvényben lévő törvény, ami alapján sikerül átírnom a nevemre a...
Ki fizeti az adót az épületre?
Fizetem, én.
Tehát ha fizeti az adót, a törvény azt írja, hogy 2001 előtt felépített épületeket egy egyszerű adóigazolással lehet telekönyvezni. Tehát kikéri az adóigazolást, abban szerepel az épület, hogyha megfelelő műszaki adatokkal szerepel például a felület, szerepel benne, hogy mikor volt építve, akkor azzal az igazolással, adóigazolással lehet az épületet telekönyvezni. Hogyha 2001 után épület, de nem ebben az esetben vagyunk, akkor kellene már egy építkezés, engedély és átvételi jegyzőkönyv. De régi épületeket adóigazolással lehet.
Régi akkor, 1921-ben épült.
Akkor csak az szükséges, hogy szerepeljen az adó nyilvántartásban, és az igazolásból derüljön ki, hogy régi épület 2001 előtti.
Igen. Nagyon szépen köszönöm.
Közben érkeznek a kérdések SMS-ben is. Azt írja egy hallgató, jó napot kívánok, szeretném megkérdezni, hogyha a titluba két személy van, és mindig egyik fizeti az adót, akkor mi az eljárás? Köszönöm szépen.
Hát ha titluba két személy van, azt jelenti, hogy két személy a tulajdonos. Ha csak az egyik fizette az adót, a másik örvendhet, hogy nem került pénzébe, de azzal, hogy nem fizette az adót, a tulajdonjogát nem vesztette.
Igen, tehát ezt gondolom, hogy ezek minimum testvérek lehetnek. Ugye?
Igen, itt az adó befizetésnél is vannak érdekes dolgok, mert sokszor azzal találkozunk, hogy egy örökös szeretni az elhunyt szülei nevébe vagy helyett fizetni az adót, a polgármesteri hivatal nem veszi el, csak az elhunytak nevébe. Tehát úgy derül ki a hivatalos nyilvántartások, hogy az 5 évvel korábban elhunyt személy még mindig fizeti az adót, mert helyi hatóság nem hajlandó átírni az örökös nevére azt az ingatlant. Ez megint törvénytelen.
Megvan. De hát, hogyha nincs hagyaték, akkor mi alapján
írja? Akkor is a törvény azt mondja, hogy egy egyszerű nyilatkozat alapján az illető kérheti, hogy a mezőgazdasági regiszterbe írják át az ő nevére azt az ingatlant, és miután átírták a mezőgazdasági regiszterbe, 5 napon belül, ha jól tudom, a pénzügyi nyilvántartásba is el kell végezzék a módosítást. Tehát egyszerű nyilatkozat kell saját felelősségre, hogy én vagyok az örök, én birtoklom, én akarom fizetni az adót.
De hogyha van még 1, 2, 3, 4, 5 testvér?
Hát azt majd tisztázzák a hagyaték során, de ez nem jelenthet akadályt az előtt, hogy átírják a nyilvántartásokba nevére. Mert az is abszurd, hogy halott ember fizeti az adót. Ez igen. Egyértelmű.
Haló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Jó napot!
Én Zsára vagyok. Szeretnék érdeklődni. Édesapám beadta a kollektívba a földet. Vissza is kérte, de viszont a tanácsa az 59-es rendszer utánban nem szerepel ez a föld. És hogy lehet ezt visszaigényelni?
Most már nem lehet visszaigényelni, akkor kellett volna, letették a kérést, és nem hagyta ő a földosztóbizottság. Igen, de hoztak egy döntést, amiből kiderült, hogy nem hagyták jóvá. Akkor kellett volna lépni a megyei földosztóbizottsághoz, letenni egy úgynevezett kontesztációt, és ha az is elutasítja, akkor a bírósághoz fordulni. Most újabb kéréseket már nem lehet letenni. Azzal lehetne esetleg próbálkozni, bíróság, hogy ha tudja igazolni, hogy nem kapott hivatalos választ a kérésre, még 32 év után se, akkor fordulhat a bírósághoz, hogy kérem a megoldást. Csak ahhoz kell tudja igazolni, hogy nem kapott választ a kérésre.
Viszont hallásra egy hallgató írja SMS-ben, jó napot kívánok, mit lehet tudni a csíkszentimrei büdösfürdői területekkel? Azt mondják az idősebbek, hogy a terület tulajdonosokat kiterítette volt az akkori bányavállalat, most meg újra visszaigényelték azokat a területeket, és kemény pénzekért adják el. Köszönöm szépen, Szilárd.
Igen, a Szent Imrei büdösfürdő az elég zavaros helyzet. Az utóbbi időben, ugye a Szentkirályi részén legalábbis befejeződött ez az ingyenes telekkönyvezés, minden területre van telekkönyv, igaz, hogy sok esetben nem azok nevére, akik birtokolják, vagy akinek hétvégi háza van. Szent Imrei oldalon ez még nincsen. Az utóbbi időben egyre több elbirtoklási per van azon a vidéken, és úgy láttam, hogy sok esetben meg is szerezték a kedvező bírósági végzést a nyaralóknak, vagy a hétvégi házaknak a tulajdonosai.
Másik kérdés, jó napot kívánok! A mérnök úr telekkönyvezési visszaélésekről beszél. Kérdésem lenne, ha perbe hívnak jogtalanul, s kiderül, hogy a felperes telekkönyvezése hamis adatokkal és iratokkal történt, törvénytelenül birtokolta, elugrott az SMS-em, de mindjárt visszajön, szóval kiderül, hogy törvénytelenül birtokolta el a területet, és erre felhívjuk a védőügyvéd, a bíróság szakértő figyelmét, iratokkal, bizonyítékokkal alátámasztjuk, és mégis figyelmen kívül hagyják, akkor mi a teendő, tisztelettel?
Hát ugye a kedvezőtlen alapokú döntésnél a megoldás a fellebbezés, de hogyha született egy végleges bírósági döntés, azon túl sajnos nincs mit csinálni.
De hogy születhet egy végleges bírósági döntés?
Hát a bíró szuverén. A bíró az dönt, amit jónak lát, és ahogy a bíró látja, nem mindig talál azzal, amit az egyik vagy a másik ügyfél lát.
Erre valók a szakértők. Ön is végez szakértői munkákat. Figyelembe veszik egyáltalán?
Hát sajnos van olyan eset. Én most már több mint 30 év vagyok szakértő, közeledek az ezredik szakértői munkámhoz, és sajnos, tapasztaltam olyant, hogy annak ellenére tisztán leírtam, mi az illető ingatlannak a helyzete, a bíró mégis más döntést hozott, tehát előfordul.
Másik kérdés, jó napot kívánok, volna egy kérdésem. Ezelőtt 20 évvel vásároltunk egy telket Homorodfürdőn, az adóját fizettük rendszeresen, de nem irattuk át. Most, amikor szerettük volna átiratni, kiderült, hogy nem lehet, mert a telekkönyv számot odaadták a szomszéd teleknek, ami valamikor közbirtokosság volt. A kérdésünk, hogy mi mit tudunk csinálni, hogy kapjunk telekkönyv számot, és tudjuk a nevünkre iratni. Köszönöm szépen.
Hát attól tartok, hogy az ilyen esetekben, amikor ilyen telekkönyvi hibás átírások történtek, csak a bírósági út jelenthet megoldást. Ezeket nem lehet hibáknak tekinteni, úgyhogy ilyen esetben a bíró állapíthatja meg, hogy történt egy hiba, és dönthet úgy, hogy kiigazítsák azokat a hibákat.
Uh-huh. Attila írja, jó napot kívánok, Rákosi úrtól szeretném megkérdezni, hogy évekkel ezelőtt az ön cége végzett felméréseket Zetelakán a tanács megbízásából, és állítólag nem végezte el a munkát, ha erről mondaná néhány szót az ön szemszögéből, Attila írja.
Hát igen, az én szemszögem az, hogy a munkánk nem, mi láttuk a munkát polgármesteri hivatalnak, a harmadik részét a polgármesteri hivatal nem fizette ki, valószínű azért is, mert időközben Zetelaka felkerült az ingyenes telekkönyvési programlistára, és megjelent egy másik cég is, ami szinte ugyanazt a munkát végezte, mint mi, és érthető módon valószínű helyben voltak ilyen félelmek, hogy most közpénzből kétszer ugyanazt kifizetjük, akkor probléma lehet. Így az a megoldás született valószínűleg, hogy a mi munkánkat teszik félre, azzal többet nem foglalkoznak, de időközben befejeződött az ingyenes telekkönyvezés, tehát összegezve mi maradtunk a befejezett munkával, kétharmad fizetéssel, jött a bukaresti, vagy mit tudom én, hova valósi cég, és ő elvégezte a munkát, valószínű ő meg fogja kapni a pénzét, mert azt már a kataszti ügynökség fizeti, nem Zetelaka község.
És gyakorlatilag ott most akkor befejeződött a telekkönyvezés?
A telekkönyveket még nem nyitották meg, de az illető cég lett a munkáját, a hivatal elfogadta, a kataszti hivatalnál most van az óvásoknak a vizsgálata, a döntéshozata.
Halló, jó napot kívánunk! Halló!
Halló, halló!
Tessék mondani!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani, igen!
Na, jó napot kívánok, szerkesztő úr, és üdvözlöm a mérnök urat.
Jó napot kívánok, hasonlóképpen!
A hármas faluból vagyok, Kién Gizella. Már kétszer-háromszor betelefonáltam önökhez a problémáimmal. Itt születtem a hármas faluba, 73 éves vagyok. Egy nagyobb birtoknak vagyok, lennék a tulajdonosa a szüleim után. Pillanatilag 61 hektár 45 ára fizetek adót a Maghalvi néptanácsnál. Nem tudtam 32 év alatt annyira menni, hogy tulajdonjogot kapjak. Minden polgármester elutasított. Nem volt mit csinálnom, ügyvédet fogadtam, törvényszékhez folyamodtam. Egy éve és 6 hónapja a határozat a kezembe, végleges. Nem tudok egyről kettőre lépni. Szereztem földmérő mérnököt, akinek autorizációja, pecsétje van. Elvittem a Maghalvi néptanácsra. Vállalta, hogy kivéri ezt a nagy birtokot, megegyeznek a polgármester úrral, hogy milyen árba. Engedett, normális árral vállalta. Azóta is áll az én ügyem egy helyben. Nem tudok egyről kettőre lépni. Kérem szépen, mérnök úr, hallottam, Bukarestbe végzett, gyakorlott ebben a szakmában. Adjon egy tanácsot, mit kell csinálnom? 73 éves vagyok, egyedül, szembeszállok mindenkivel, még személyre kell, egyről kettőre. Tessék nekem tanácsokat.
Igen, a mérnök úr itt mond, maradjon kérem vonalban, leírjuk az elérhetőségeit, és akkor ez egy konkrét ügy.
Igen, hát
ilyenkor mi a teendő?
Sajnálom, hogy ilyen helyzet van, de rengeteg hasonló helyzettel találkozom. Hetente több személy jön az irodámba, elmondja a panaszát, van, amikor tudok segíteni, van, amikor nem. Ilyen esetekben, amikor van egy tulajdonos számára kedvező bírósági döntés, és annak ellenére a helyi fölosztó bizottság mégsem végzi el a dolgát, amit a döntésbe szerepel, akkor kell kérni egy újabb perben, hogy a bíró kényszerítse a helyi fölosztó bizottságot, hogy végezze el a munkáját, és lehet kérni büntető kamatot is, napi 100 lejtől 1000 lejig, hogy amennyiben nem végzel, akkor azt ki kell fizetni. Sajnos ezt a pénzt nem az fogja megkapni általában, aki benyújtott a kérését, és akinek van egy kedvező bírósági döntése, és nem a helyi földosztó bizottság a saját zsebéből fizeti, hanem ugyancsak közpénzből, és a közjavára történik a kifizetés. Van, amikor ez eredményhez vezet, van, amikor az illető polgármester a felébredés elvégzi a birtokbejegyzést, de van, amikor még így is hónapokon vagy éveken keresztül húzzák, nyúzzák ezt a pert. Tehát ha semmiképpen sem akarja a polgármester a birtokbejegyzést elvégezni, akkor bírósághoz kell újból fordulni, és
most
kérni a büntetését.
Most vannak egy hosszú pereskedésen.
Igen, de ez általában két perről szól, mert nem elég az, hogy van egy döntés, hogy igenis el kell végezze, kell is kényszeríteni büntetés ellenében, hogy hajtsa végre a bírósági döntést.
Igen, és hát ez ugye nem Bukarestől függ, hanem itt Magfalván, ugye, a mi polgármestereinktől. Halló, jó napot kívánok! Halló? Halló?
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Volna egy olyan kérdésem, hogy Márifalván ugye folynak ezek a telekkönyvezések.
Igen.
És a polgármesteri hivatal, vagy nem tudom, így.
Igen.
Én földemen egyszerűen leszakítottak egy olyan másfél-két árat, hogy útnak. És ez törvényes, vagy ez milyen eljárás?
Igen, hát próbáljuk akkor válaszolni. Először is azt el kell mondanom, hogy a Márifalvi Polgármesteri Hivatal rendkívül komolyan kezeli ezeket a dolgokat. Eddig, amerre mértünk, sehol nem szántak ennyi figyelmet ezekre a katasztri munkálatokra. Mielőtt leadná a kataszti hivatalhoz, minden egyes parcellát ellenőriznek, visszaküldik, ha találnak hibát, hogy javítsuk ki, és csak utána kerül átadásra a kataszti hivatal irányában. Az 5 leadásból 2-t már átvett a kataszti hivatal, közeledünk a vége felé. Amikor mind az 5 leadást átvesz a kataszti hivatal, utána következik a kifüggesztés. Tehát ha úgy gondolja, hogy valahol sértették, polgármesteri hivatal jogtalanul járt el, van tulajdoni aktája, amit nem vettünk figyelembe, az is előfordult, mert tökéletes munkát egészen biztos nem lehet végezni. Tehát ismétlen van valami problémája, amivel úgy jelennek meg a kataszti dokumentumokba, hogy nem fedik a valóságot, akkor ki kell írni azt a kiigazítási kérelmet. És akkor a kataszti hivatal, a polgármesteri hivatal részéről is a megbízott személy, a földmérő cég része és megbízott személy megvizsgálja a rendelkezésünkre álló dokumentumokat, és hoz egy döntést. Valamikor jóvá adják a keresett kérést, valamikor nem.
Borzalmasan fogy az adásidőnk. Hogyan halad az ingyenes telekkönyvezés Csíkszentgyörgyön? Egy adott pillanatban nem volt zöggenőmentes ez a folyamat.
Most
rendeződtek
sem,
most a viszonyuk?
Olyan dolgok történnek ott, amelyekkel még eddig nem találkoztam. Amikor a polgármesteri hivatal ráébredt, hogy 9000 hektárnak nem sikerült rendezni a jogi helyzetét, nem tudták kiállítani időben a birtokbejegyzési jegyzőkönyveket, akkor nem tudom kinek az agyában az a megoldás született, hogy mindenki nevébe tegyenek egy felülvizsgálati kérelmet, úgyhogy mindegy, több mint 10000 kérést generáltak, teljesen haotikusan, semmi köze a mi munkánkhoz. A kérések mellé semmi igazoló dokumentumot nem csatoltak, mert nem is volt, amit csatoljanak. Utólag beismerték, hogy hülyeséget csináltak, de nem vonták vissza. Ezzel a kataszti hivatalt is megterhelték azzal, hogy több mint 10000 teljesen alaptalanul megfogalmazott kérésre hozzanak döntést, írjanak jegyzőkönyvet. Tehát
ez egy gyakorlatilag hátrált.
De nem oldottak meg semmit, rengeteg munkát adtak, fölösleges munkát mindenkinek, és a megoldás abban fog állni, hogy több tonna papírt fölöslegesen elhasznál a kataszti hivatal.
Igen, jövő hét végén Gyulafehérváron találkoznak a magyar földmérők, miről fognak tanácskozni ezúttal?
Hát a szokásos dolgokról, én még nem tudom az előadásoknak a témáját, én két előadással jelenek meg. Az egyik pont erről szól, a csíkszentgyörgyi ingyenes telekkönyvezési munkálatokról. Elemeztem több ezer az emberek, a lakosság által megfogalmazott kéréseket, és azt akarom bemutatni, hogy milyen hibák jelentkezhetnek, vagy milyen problémákat észlel a lakosság ezeknél a munkálatoknál. Azt már most el tudom mondani, hogy a kérések, a kiigazítási kérelmeknek több mint 70% arról szól, hogy a tényleges birtoklás bejegyzését kérik. Tehát nem arról van szó, hogy nem talál a méret, parcella, hely, stb., hanem az, hogy ők már évekkel korábban zsebszerzéssel megvették azt a területet, és kérik, hogy a tényleges birtoklás legyen bejegyezve.
Jó, nagyon rövid válaszokat kérek. Szeretném megkérdezni, hogy Oroszhegyen a visszaszolgáltatott földekre mikor lehet tulajdonjogot szerezni? Ezt tudja?
Hát ezt nem tudom. Jó. Ez 32 év állt addig a rendelkezésükre, ez alatt kellett volna megoldani.
Karcfalván volt-e ingyenes telekkönyvezés, egy hallgató kérdezi?
Igen.
És ugyanez a kérdés Kápolnás falu viszonylatában van-e ingyenes telekkönyvezés?
Ott is van. Van a kataszi ügynökség weboldalán lehet követni, hogy melyik településen, melyik zónákról kötöttek szerződést, ott meg lehet színekkel van ábrázol, hol van befejezve, és hol van folyamatban.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Rákosi Botont, földmérő mérnök vállalkozó volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, és kezeljük optimistán ezt a helyzetet, hogy valamikor mégiscsak befejeződik ez a folyamat.
Köszönöm szépen a meghívást, én nem tudok azért ennyi után annyira optimistán.